Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket az óra, egész pontosan már 8 óra, 2-t ütött az óra, elnézést a majdnem más, kicsit több mint másfél perces késésért, de kevesebb mint 2 perces késésért. Jó estét kívánok Máté Lalának, szeretettel üdvözlöm Ráhelt, már több mint 10-en vagyunk, jó estét kívánok Hochwald Timinek, a kemény mag gyülekezik, Blümmel Dávid, érzem, hogy jó esténk lesz, jó estét kívánok Sárának. Ugye ez a héten az utolsó tanulás, már mint zsidó héten, ugye hiszen nálunk a sabáttal, a szombattal ér véget a hét, aztán majd legközelebb vasárnap este fogunk találkozni. Jó estét kívánok Marián Zsoltinak, Évának, Angélának, jó estét kívánok Kósa Laci barátomnak, már több mint 50-en vagyunk, nem érkezett kérdés, kicsit szomorú vagyok, de nem nagyon, mert így legalább van időnk beszélgetni. Annál is inkább, mert tévét hónap 24. napja van ma, most este kezdődött tévét hónap 24. napja, ez egy különleges nap a Chabad kalendáriumban, a Chabad haszidok naptárában, hiszen ez a nap az Alte Rebbe, az első Lubavitchi Rebbe születésén, vagy a halálának évfordulója, Jarcájtjának évfordulója, tévét hónap 24-én, Hovdalet tévét, ez az első Lubavitchi Rebbe, Schneur Zalman rabbi, a Lubavitchi mozgalom megalapítója, ugye róla tényleg csak röviden annyit kell tudni, hogy 2 generációval a Baal Shem Tov után volt. A Baal Shem Tov volt az a rabbi, aki megalapította a haszid mozgalmat még a 17. század elején, és neki a fő tanítványa az a Mezeritchi Magid volt, akit úgy hívtak, hogy Dovber, Rav Dovber, ő valamikor 1772-ben halt meg, azt nem pontosan tudjuk, hogy mikor született, szóval neki volt az egyik fő, az egyik legfiatalabb tanítvány, az egyik fő tanítványa volt, Schneur Zalman rabbi, aki a Chabad mozgalmat alapította. Most mi az izgalmas a Chabad mozgalomban, azon túl, hogy egy haszid udvarról van szó, az benne a különösen izgalmas, elfelejtettem felkapcsolni ezt a remek kis lámpámat, ami van nekem. Szóval a Chabad mozgalomban az a különleges, hogy egy más megközelítést kínál az Isten szolgálat felé, mint amit általában a zsidó filozófia irányzatok kínálnak, egy nagyon tudásalapú irányzatról van szó, kevésbé érzelmi, sokkal inkább intellektuális vonalon közelíti meg az Isten szolgálatot. Ugye mindegyik irányzat, amelyik érzelmi, vagy amelyik intellektuális alapon, mindegyik Eilu Veilu Divre Elokim Chaim, mindegyik a Tórának az útja, mindegyik megfelelő módja az Isten szolgálatnak. Jó estét kívánok közben, köszöntöm Esztert, Gágy Gyuri barátomat, jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott, feleségemet még nem láttam belépni, de gondolom ő is jön nem sokára. Szóval, hogy mindegyik igaz, egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik. Egyszerűen csak más megközelítésről van szó. A Chabad irányzat alapvetően intellektuális irányból. Számomra ezért is különösen kedves, mert alapvetően intellektuális irányból közelíti meg az Isten szolgálatot, egyáltalán a Tórát. Most a Schneur Zalman rabbi, akinek ma este van a jarcájtja, ma este van a halálozási évfordulója, 1812-ben halt meg, 1745-ben született, és ő volt a Mezeritchi Magidnak a legfiatalabb és egyik kiemelt tanítványa. Mezeritchi Magid pedig a Baal Shem Tovnak volt a tanítványa, tehát ha úgy tetszik, az első Lubavitchi Rebbe, ez a Schneur Zalman rabbi, Liadi városából, vagy faluból egész pontosan, ez valahol Fehér Oroszországban van, Belarus, mai Ukrajna területén, szóval ott Belarus-Ukrajna területén, szóval jó estét kívánok Tamás Gyuri barátomnak, szóval ő a második generáció a haszidizmus alapítója óta, és a Chabad rebék közül az első. Őt a trónon, de tulajdonképpen nem is túlzás azt mondani, hogy a trónon, szóval őt a Chabad mozgalom vezetésében a fia követte, akit úgy hívtak, hogy Rávid Dovber, vagy mi úgy hívjuk, hogy a Mittler Rebbe, ő 1773-ban született, és 1827-ben halt meg, nem élt túlságosan hosszú időt, vagy életet, de annál produktívabb életet élt. De most maradjunk mégiscsak az első Lubavitchi Rebénél, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy ma van az első Lubavitchi Rebbe jarcájtja. Miért is említem ezt, amellett, hogy egy fontos időpont. Általában mi zsidók a halálozási évfordulót nem feltétlenül tekintjük egy negatív dolognak. Nem azt mondom, hogy egy pozitív dolog, hogyha egy cádik, hogyha egy igaz ember távozik a világból, vagy egyáltalán bárki távozik a világból, de nem feltétlenül tekintjük negatív dolognak, hiszen ahogy ezt korábban is mondtam, csak azért, mert fizikai értelemben ezek az emberek már nincsenek köztünk, az nem azt jelenti, hogy spirituális értelemben nincsenek köztünk. Ez igaz az első Lubavitchi rebbére, ez igaz az utolsó Lubavitchi rebbére, igaz minden elhunyt igaz emberre, és nem csak igaz emberre, de főként az igaz emberekre, hiszen az igaz embereknek a tanításai, az a tóra, amit hátrahagytak, az tulajdonképpen azt mutatja, vagy tulajdonképpen olyan, mintha ők most is velünk lennének. Ugye, hogy egy hétköznapi példával, Lehavdil Elef Havdalot, egy hétköznapi példával állítsam párhuzamba, mit tudom én, korábban Petőfi Sándort használtam. Petőfi Sándor ma is, tulajdonképpen Petőfi Sándor ma is él, ha nem is fizikailag, de a művészete, a költeményei, az azt mutatják, hogy még mindig, ha meg akarod ismerni Petőfi Sándort, ha meg akarod tudni, ki volt az, annak dacára, hogy több mint 150 évvel ezelőtt halt meg, ha meg akarod 200 évvel ezelőtt született, ha meg akarod tudni, ki volt ő, olvasd el a költeményeit. És ezzel szemben Lehavdil Elef Havdalot, ha meg akarod tudni, ki volt az első Lubavitchi Rebbe, akkor olvasd el a munkáit, olvasd el a tanításait, a könyveit, amiket írt, a beszédeket, amiket mondott, és amik lejöttek jegyezve, és megismered magát az embert is. Ez nem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy ezek az emberek nem élnek már, hiszen nagyon is velünk élnek a munkáik által, a tanításuk által, a tórájuk által, amit utánunk hagytak. Oké. Ennyit bevezetőként, és most nézzük. Konkrétan ugye a Hayom Yom című könyvből, ez egy nyomtatott példány, a 7. Lubavitchi Rebbének az első munkája, most már majdnem egy hete, 4 napja vagy 5 napja, ezt tanuljuk, 5 napja, ha jól emlékszem, 5 napja, vasárnap kezdtük, most van az 5. nap, hogy ezt a munkát tanuljuk, Tevet hónap 20-án kezdtük, ma van 24-e, az 5. nap, az első Lubavitchi, vagy a 7. Lubavitchi Rebbének, pardon, a 7. Lubavitchi Rebbének az első könyve, a Hayom Yom című könyv napról napra 1942-43-ban jelent meg, és azóta, és tulajdonképpen ennek a munkának az érdekessége, csak azok számára, akik nem voltak itt az elmúlt estéken, a munkának az érdekessége, hogy minden napra a Rebbe ad nekünk egy kicsi tanítást, egy kis gondolatot, ez van, hogy egy haszid gondolat, van, hogy egy zsidó szokás, van, hogy egy vallásjogi téma, szóval különböző dolgok. Aki lemaradt az előző estéről, akkor itt a Facebookon kitettem a pontos szövegét a Rebbe írásának, illetve fűzök hozzá minden nap ilyen kis jegyzeteket, vagy hosszabb, rövidebb jegyzeteket attól függően, hogy mennyire érthető önmagában a szöveg, vagy mennyire szükségeltetik valamiféle háttértudás hozzá. A mostani tanuláshoz, vagy a mostani üzenethez, ami mai napra van, Tévét hónap 24-ére, a Héber kalendárium szerint nem hiányzik nagyon sok háttértudás. A következőt mondja a Rebbe. Ezen a napon halt meg az Alte Rebbe, úgy is hívjuk az első Lubavitchi Rebbét, hogy Alte Rebbe, az öreg Rebbe, talán azért, mert ő volt az első, nem azért, mert nagyon öreg volt, hiszen 1745-től 1812-ig élt, tehát alig élt kicsit többet, mint 60 éves kor, elég fiatalon halt meg, és elég változatos, ha úgy tetszik, kalandos élete volt. Szóval azt mondja a Rebbe, hogy ezen a napon halt meg az első Lubavitchi Rebbe, Piena nevű faluban halt meg, Smot heti szakaszának szombatján. Csak úgy, mint mi múlt héten olvastuk Smot heti szakaszt, Mózes második könyvének első szakaszát. Abban az időben úgy tűnik, hogy itt jobban volt csúszva egy héttel. Smot heti szakaszának szombat estején halt meg, vagy szombatján halt meg az első Lubavitchi Rebbe. 5773-ban a zsidó számítás szerint, ez a polgári számítás szerint 1812-ben van. 1812-ben természetesen. Hadics faluban helyezték nyugalomra. Hadics ma Ukrajnában van, lehet meglátogatni, nagyon gyakran egy kiemelt, fontos zarándokhely az első Lubavitchi Rebbe sírja, Hadics nevű faluban Ukrajnában, el lehet utazni oda, Kijevbe el kell repülni, lehetőleg, hát talán jobb elrepülni Kijevbe, mint egész Kijevig autókázni, és aztán Kijevből vagy 6 órányi utazásra van ez a Hadics nevű falu, a sír fölé ma nagyon szép ohel, egy nagyon szép épület van, egy kis épület van fölé emelve, hogy a zarándokokot tudjanak imádkozni a rabbi sírjánál, ahogy ezt haszid szokás szerint, vagy zsidó szokás szerint szoktuk tenni, ellátogatunk igaz emberek sírjához, vagy a felmenőink, a rokonunk, a családunk sírjához, és imádkozunk ott. Eszter írja közben, hogy Ukrajnában van Hadics, szóval Hadicsban fekszik az első Lubavitchi Rebbe, ott helyezték nyugalomra, és ott fekszik természetesen a mai napig. Ez volt a Rebbének a bevezetője. És a következőt mondja, nagyapám, mármint ő, amikor a nagyapjáról beszél, akkor a negyedik Lubavitcher rebéről beszél, akit úgy hívtak, hogy Shmuel Rabbi, ő 1834-től 1882-ig született, szóval az a lényeg, hogy a nagyapám azt kérdezte a Cemach Cedektől. A Cemach Cedek a harmadik Lubavitcher Rabbiból, szóval a nagyapám azt kérdezte az ő apjától, ez a lényeg. Mit értett az első Lubavitcher Rebbe az alatt, hogy a haszidizmus útjai, és mit értett az alatt, hogy a haszidizmus? Mi a különbség a között a kifejezés között, hogy haszidut, és mi a között a kifejezés között, hogy darkea haszidut? Az egyik azt jelenti, hogy a haszidizmus, a másik pedig a haszidizmus útjai. Azt kérdezte az a negyedik Lubavitcher Rebbe, azt kérdezte az apjától, a harmadik Rebétől, mit értett az Alter Rebbe, az első Rebbe az alatt, amikor azt mondta, hogy haszidizmus, és az, hogy haszidizmus útjai. Mi a kettő közt a különbség? Mi a különbség? Ugye, ha belegondolunk, a két dolog nagyon rokon értelmű. De úgy tűnik, mintha az útjai kifejezés az egy kicsit redundáns volna. Van a haszidizmus, és van a haszidizmus útjai. Mi a kettő közt a különbség? A Cemach Cedek azt válaszolta a harmadik Lubavitcher Rebbe. A haszidizmus útjai azt jelenti, hogy a haszidok olyanok kell legyenek, mint egy család. A Tóra útmutatás szerint szeretetben. A haszidok, ahogy a Tóra megparancsolja, ve hafta lerecha kamocha, szeresd a felebarátodat, mint saját magadat, elnézést. Az, hogy a haszidizmus útjai, az azt jelenti, hogy az emberek kell, hogy szeretetben éljenek egymás mellett, és szeretve tiszteljék egymást. A haszidizmus viszont életet jelent, vitalitást jelent. A haszidizmushoz életet mindenbe, és megvilágít meg mindent, fényét vetítve még arra is, ami nem kívánatos, hogy ezáltal mindenki rájöjjön, mi önnön rossz ösztöne annak valójában, hogy kijavíthassa azt. Azt mondja, hogy a haszidizmus az tulajdonképpen egy szemlélet, egy világszemlélet. Egy világszemlélet. Azt úgy fejezi ki, úgy fejezte ki magát a Cemach Cedek, hogy fény, mint a fény, ami rá világít a dolgokra. A szemlélet az tulajdonképpen, ha az ember megfelelő módon szemléli a dolgokat, egyfajta szemüvegen keresztül nézi a világot. A haszidizmus szemüvegen keresztül nézi a világot, az olyan, mint a fény, ami beragyogja a világot, vagy rávetül arra a dologra, arra, bármire, amire az ember tekint. És ez nem csak fizikai dolog lehet, ez lehet természetesen elvont, absztrakt dolog is. Még azokra a dolgokra is, amelyek nem kívánatosak, a rossz dolgokra is. Ha az ember a Tóra szemüvegén keresztül néz, akkor az abban fogja őt segíteni, és itt van a dolognak a lényege. Ha az ember a Tóra szemüvegén keresztül, úgy képzeljük el az életünket úgy, vagy a világlátásunkat úgy, mint egy szemüveget. A szemüveg egyfajta szűrő, egyfajta lencse, egyfajta szűrő. Különböző szemüvegeken keresztül lehet a világot vizsgálni. És bármilyen szűrőn keresztül vizsgáljuk a világot, bármilyen, ha úgy tetszik, világlátásból, Weltanschauungból tekintünk a világra, az mindegyik világlátás igaz, de nem mindegyik világlátás megfelelő. A Tóra, a tórai szemlélet, a haszid szemlélet, a haszidizmus szemlélete az tulajdonképpen egyfajta világlátás, amelyen keresztül vizsgálhatjuk a világot, a jó dolgokat, ugyanúgy, mint a rossz dolgokat, a helyes dolgokat, ugyanúgy, mint a helytelen dolgokat. Mit fog tenni ez a világlátás, amikor látjuk a helytelen dolgokat, akkor azokat a saját, azokat a gyakorlati hasznosságukban fogjuk látni. Ha az ember nem a Tóra szemüvegén keresztül nézi a világot, akkor a jó és a rossz, a hasznos és a haszontalan, a helyes és a helytelen sokszor összemosódik. A határok sokszor összemosódhatnak. Hiszen nem tudja az ember, hogy Isten szemében mi a rossz és mi a jó. Abba gondoljatok bele, hogy ha nem a Tóra szemüvegén keresztül nézzük a világot, magyarul, ha nem tudjuk, hogy Isten mit vár el tőlünk, ha nem tudjuk, hogy Isten mit tart jónak és rossznak, helytelennek és helyesnek, akkor mi, amikor szemléljük a világot, bármivel találkozunk, nem tudjuk, hogy az helyes vagy helytelen Isten szemében. Abban a pillanatban azonban, hogy a Tóra szemüvegén keresztül nézzük a világot, ezzel a látásmóddal, azzal a látásmóddal, hogy vajon a Tóra, vajon az isteni logika, az helyesnek vagy helytelennek gondol-e dolgokat, ezt a dolgot vagy azt a dolgot, onnantól kezdve fény vetül a világra, onnantól kezdve mindenre fény vetül, és a haszontalan is hasznossá válik. Hogy válik a haszontalan hasznossá? Úgy válik a haszontalan hasznossá, hogy legalább tudom, hogy az haszontalan. Mert eddig azt se tudtam, hogy az haszontalan. Eddig azt se tudtam, hogy a rossz dolog rossz, hiszen nem tudtam, hogy mi a jó és mi a rossz. Onnantól kezdve, hogy a Tóra szemüvege, a Tóra látásmódja szerint nézem a világot, onnantól kezdve egy különleges, minthogyha egy felvilágosult látásmódot kapok, amely Isten logikáját tükrözi, és fel fogom ismerni, hogy mi a rossz és mi a jó. Isten logikája szerint, a Tóra logikája szerint. Van egy nagyon szép haszid történet, már talán korábban elmeséltem, de akkor elmesélem most is. Ha ismételem, akkor bocsássátok meg nekem. A haszid történet a következő képen szól. Volt két testvér, az egyik két rabbi, két óriási nagy cádi, két nagy igaz ember, két rabbi, két haszid rebe. Egyiket úgy hívták, hogy rabbi Zusa, a másikat úgy hívták, hogy rabbi Elimelech. Elimelech rabbi és Zusa rabbi, ezek két testvérek voltak. Elimelech rabbi Lizsenszk városában, Lizsenszk faluban nyugszik, Lengyelországban. Ők a haszid, ők az Alte Rebének, az első Lubavitch Rebének voltak a kortársai. Tulajdonképpen egy időben éltek vele Rabbi Elimelech és Rabbi Zusa. És őket bezárták, ugye akkor Lengyelország, vagy legalábbis az a része Lengyelországnak az Oroszországhoz tartozott, az orosz cári birodalomhoz tartozott, és az orosz cár bezáratta a rendőrség, ezt a két zsidót börtönbe záratta, mindenféle koholt vádak miatt, ezt a két nagy rabbit koholt vádak miatt börtönbe zárta, és bent voltak a börtöncellában, többet magukkal, több-több ember volt ott a börtöncellában, és a ugye borzasztó körülmények voltak, most beszélünk itt a 18. századról, Oroszország 18. századi cári börtön, hát szóval biztos, hogy nem luxus körülmények voltak, többen is voltak a rabbi a börtönben, a két rabbi mellett, és a börtön közepén ott volt egy bili, egy vödör, ahova mindenki a dolgát végezhette. Kis dolgát, nagy dolgát. Most el tudjátok képzelni, hogy milyen szagok lehettek ott, és milyen tisztaság lehetett ott, hiszen nem volt folyóvíz, nem volt WC természetesen, beszélünk még egyszer a 18. század Oroszországáról, szóval egy vödörbe végezte mindenki a kis és a nagy dolgát. Most jött a délutáni imádság ideje, a minhe, a délutáni imádság ideje, és az egyik rabbi, most nem emlékszem, hogy rabbi Elimelech, vagy rabbi Zusa, valamelyik elkezdett sírni. És azt mondta, ajajajajaj, most hogy fogunk tudni itt imádkozni, hogyha itt van ez a vödör kaka, ez a vödör ürülék, itt van a szoba közepén, ugye a zsidó vallásjog, a halacha azt mondja, hogy olyan helyiségben, ahol tisztátalan dolgok vannak, ahol például ürülék van, vagy mezítelen ember, vagy fürdőszobában például, vagy ilyesmi, nem lehet imádkozni, nem mondhatjuk ki Isten nevét. És elkezdett sírni, hogy itt most el fogjuk mulasztani a délutáni ima idejét, hiszen hát nem szabad délután imát mondani olyan helyen, ahol tisztátalan dolgok vannak, mint például emberi ürülék. És elkezdett jajveszékelni. És a másik, a testvére megnyugtatta, és azt mondta neki, ide figyelj, ugyanaz az Isten, aki megparancsolta, hogy délután imád kell imádkozni, ugyanaz a Tóra, ugyanaz a vallásjog, amelyik meg, az a halacha, az a vallásjog, amelyik megparancsolta, hogy délután imád kell imádkozni, ugyanaz a vallásjog mondja neked, hogy tilos imádkozni akkor, amikor tisztátalan helyen vagy. Ennek megfelelően ez azt is jelenti, hogy csak úgy, mint ahogy micva délután imát mondani, amikor arra lehetőség van, ugyanúgy micva nem mondani délután imát akkor, amikor arra nincsen lehetőség. Érted? A dolog lényege az az, hogy van, amikor megcselekedhetsz valamit, de amikor tilos megcselekedni valamit, akkor ugyanúgy parancsolatot teljesítesz azzal, hogy nem cselekszed meg azt a valamit, mert nem szabad. Mert ugyanaz az Isten, aki megparancsolta, hogy imádkozzál délutáni imádságot, ugyanaz az Isten mondja, hogy ne imádkozzál akkor, hogyha ürülék van a helységben. És amikor a másik rabbi ezt meghallotta, ezt a hírt, meghallotta a testvérének ezt a gondolatát, akkor nagyon megörült, és természetesen azonnal mosolyra fakadt, hiszen ő úgy is tudja Istent szolgálni, hogyha most azzal szolgálja éppen Istent, hogy nem imádkozik délutáni imád, azért, mert ürülék van a helységben. És annyira megörült ennek, hogy ő így, most így, ezen a módon tudja szolgálni Isten, hogy táncra perdültek, mindkét rabbi táncra perdült, és elkezdtek dalolni, és örültek, táncra perdültek. A másik, amikor a börtönőrök meglátták, hogy a két rabbi örül, hogy itt ugrálnak egy bili, egy vödör kaka körül táncolnak és énekelnek, azt mondták, ezek a zsidók, ezek mit örülnek itt egy vödör kakának, akkor majd én kiveszem onnan azt a vödör kakát, és akkor az őrök azt hitték, hogy a zsidók annak örülnek, hogy ott van a kaka, hát is annak örültek, és kivették azt a vödör, azt a bili, kivették azt a bilit a cellából, és természetesen a két rabbi ezután már tudott délutáni imát mondani. Most milyenek a történetnek, miért hoztam ide ezt a történetet? Azért, mert azt mutatja ez a történet, hogy sokszor a haszontalannak, sőt, a haszont mindig a haszontalannak, a rossznak, a gonosznak is van haszna. Mi a haszna? Az a haszna, hogy távol tartjuk magunkat tőle. A gonosznak a lényege az, hogy az ember távol tartsa magát tőle. A rossznak az a lényege, a bűnnek az a lényege, hogy az ember távol tartsa magát tőle. Ezt nem lehet azt mondani, hogy a bűn haszontalan, mert akkor volna haszontalan, hogyha nem volna semmilyen szerepe a teremtésben. Mi a bűn szerepe a teremtésben? A bűn szerepe a teremtésben az, hogy azáltal mutattatik meg, az fogja megmutatni, hogy ki a derék ember, ugyanis az a derék ember, aki tartózkodik a bűntől. Aki tartózkodik a rossz dolgoktól. Azáltal, tehát a rossz dolognak, magyarul a rossz, ha az ember helyesen látja a világot, akkor a rossz dolognak is van pozitív hozadéka. Mi a rossz dolog pozitív hozadéka? Már a rossz alatt bűnt, a bűnt értem. A bűn, mi a bűn pozitív hozadéka? Az, hogyha tartózkodik tőle az ember, akkor azáltal marad egyenes, azáltal marad böcsületes. Ennek a gondolatnak a lényege. Ez a haszid gondolkodásmód. A haszid gondolkodásmód az, hogy az ember mindent a Tóra szemüvegén keresztül lát. Helyes, helytelen, rossz, jó, bűn, érdem. Ezen a szemüvegen keresztül látom a világot. És ha ezen a szemüvegen keresztül látom a világot, akkor a rossz is, a haszontalan, a bűn, az is hasznos lehet valamilyen szempontból, hiszen ő általa mutattatik meg az, hogy mi a helyes, és azáltal mutattatik meg, hogy ki az, aki meg tudja tartóztatni magát a bűntől, ki az, aki meg tudja tartóztatni magát a rossztól. Ugye? Csak hogy még iteráljam ugyanezt a pontot, ugyanezt a gondolatot, hogyha nem volnának kísértéseink, akkor soha nem mutatkozna meg a mi jellemünk, soha nem mutatkozna meg az erényünk, a mi erényes jellemünk, ha nem volnának kihívások, ha nem volnának kísértések. Ugye? A csokoládénak, a hízlaló ételeknek az az előnye, hogyha nem esszük meg őket, akkor azáltal jobb emberek, azáltal derékabb emberekké válunk. Hogy egy ilyen nagyon hétköznapi példát mondjak, ahogy szerintem mindenki tud viszonyulni. A bűn nem véletlenül van a világon, hiszen ő általa mutattatik meg a mi erényünk, ő általa mutathatik meg a mi jellemi egyenességünk, úgyhogy erre hívja fel a figyelmet a Lubavitchi Rebbe, a harmadik Lubavitchi Rebbe által, amikor azt mondja, hogy a haszidizmus fényt vetít még arra is, ami nem kívánatos, hogy ezáltal mindenki rájöjjön arra, mi önön rossz ösztöne annak valójában, annak ténylegességében, és kijavítsa azt. Ugye A teremtő mindig olyan próbatételek elé állít bennünket, amelyeket egyrésztről képesek vagyunk megugorni, de másrésztről pedig mindig az jelenti számunkra a legnagyobb kihívást, amiben a leggyengébbek vagyunk. Amiben a leggyengébbnek mutatkozunk. Ha valaki nem, mondok egy csak egy nagyon hétköznapi példát, elnézést, csak kicsit csuklok, mondjuk egy nagyon nagy hétköznapi példát. Ha valaki nem szereti az édességet, akkor hiába van ott előtte az asztalon fánk, sütemény, csokoládé, cukorka, mit tudom én micsoda. Ha valaki nem szereti az édességet, akkor ránéz arra az asztal, és nincsen semmilyen ingerenciája, semmilyen kísértés nincs az asztalon fekvő dolgokra. Annak van a kísértés az asztalon fekvő dolgokra, aki szereti az édességet, aki szereti a cukrot, aki szereti a csokoládét, aki szereti a süteményt. Isten olyan próbák elé állít bennünket, amelyben munkálkodnunk kell ahhoz, hogy ne pukjunk el. Hát hiszen mi értelme lenne? Mi lenne akkor? Hol lenne akkor a jellemfejlődés? Hol lenne akkor a jellemcsiszolás, hogyha minden dolog az életben az kihívások és kísértés nélkül lenne? Azáltal leszünk jobbak, azáltal lesz jobban csiszolva a jellemünk, és nem utolsó sorban, azáltal szerezhetünk érdemeket, hogyha távol tartjuk magunkat a rossztól, de ahhoz, hogy távol tartsuk magunkat a rossztól, ahhoz kell ismerni az, hogy mi az a rossz és mi az a jó. Márpedig ennek a letéteményese, márpedig ennek a kézikönyve, az a Tóra, az a Biblia, ahol egyértelműen, és aztán természetesen a rabbinikus irodalom, a Talmud, a Misna, és így tovább a haszid irodalom, amely megmutatja a számunkra, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, és mi a kívánatos, és mi a kerülendő. Ezt a két szót kerestem egész este a fejemben, csak nem jutott eszembe. Kívánatos és kerülendő. A kerülendő is jó, abban a tekintetben, hogyha elkerüljük, akkor akkor a negatív is pozitívá válik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is velem tartottatok. Köszönöm szépen, remélem, hogy nem volt túlságosan absztrakt, túlságosan elvont, amit mondtam, ha pedig az volt, akkor egy kicsit még lehet rajta a hétvége folyamán sabát alatt, holnap és a sabát alatt gondolkodni. Nem sokára föl fogom tenni természetesen a Facebook oldalra ennek a mai tanításnak a leíratát, illetve a hozzáfűk kapcsolódó jegyzeteket, és vasárnap este 8 órakor várlak benneteket sok szeretettel, ha pedig kedvetek van, vagy valami nyomja a lelketeket, vagy kérdezni akartok valamit, akkor ezen a Facebook oldalon tudtok közvetlen üzenetet küldeni. Köszönöm szépen a figyelmet, áldott estét, békességet, és természetesen mindenek felett jó egészséget kívánok mindenkinek, Shabbat Shalom, és vasárnap este Isten segítségével találkozunk. Köszönöm, sziasztok!